Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A kriptovaluták és ezek bányászata nagy érdeklődést váltott ki az emberekből az elmúlt években. Mindenki abban reménykedett, hogy gyorsan sok pénzhez fog jutni, méghozzá munka nélkül. Azonban a bányászatnak is vannak költségei, és nem szabad elmenni a kriptovaluták gyors árváltozása mellett sem. Sokan szeretnének kriptovalutát tehát, de felmerül egy kérdés: mi is az a kriptovaluta? Hogyan születtek, és milyen informatikai megoldások vannak mögötte? Témánk a kriptovaluták elmélete. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt W. Szabó Péter informatikust. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Elsősorban hogyan lehetne meghatározni a kriptovalutákat?
Van egy komplexebb meghatározás Lenskytől, viszont egy ilyen egyszerűbb, közérthetőbb meghatározással én úgy mondanám, hogy végülis a kriptovaluta egy titkosított adatsor, amit egy blokkláncnak nevezett informatikai megoldás biztosít, és ez attól válhat fizetőeszközé, hogy mi emberek értéket tulajdonítunk neki, de hogy a szakirodalmi Jan Lenskyféle meghatározást vegyük így részeiben, van 6 alapvető tulajdonság, amitől valami kriptovaluta lesz. Az első az, hogy nincs egy központi autoritás, amit decentralizációnak neveznek. A második az, hogy a rendszer tudja, hogy hol mennyi pénz van. Harmadik feltétel az, hogy a rendszer azt is kell tudja, hogy hogyan lehet, illetve lehet-e új kriptovalutát generálni. Negyedik pontja az, hogy a tulajdonjog kizárólag kriptográfiailag bizonyítható. Ugyanakkor a rendszer lehetővé teszi a tulajdonjog változását, de nyilván csak is az előző tulajdonos beleegyezésével, és végül abban az esetben, hogyha egyszerre több tulajdonjogváltási kérést kap a rendszer ugyanarra a kriptovalutára, akkor ebből legfeljebb egy fog megtörténni, tehát hogy nem tudok ugyanazzal a mondjuk egy bitcoinnal két különböző helyre fizetni egy bitcoint.
Mikor, hogyan és miért alakultak ki a kriptovaluták?
Már a 80-as években voltak kísérletek erre. David Chaum már 83-ban kitalált ezt az úgynevezett e-cash-t, vagyis egy elektronikusan titkosított pénzt, amiben nyilván az a lényeg, hogy a tulajdonosa elven névtelenség mögé bújhat. Viszont ez kezdetben nem volt sikeres, egyetlen amerikai bank vezette ezt be, körülbelül 5000 ügyfélig jutott el. Valószínűleg ez túl korán volt, de maga az ötlet megmaradt, és akkor voltak kísérletek, így vagy úgy ezt megoldani, de igazán akkor tudott sikeres lenni, amikor egy Satoshi Nakamoto álnév mögé bújt valaki 2009-ben létrehozta az úgynevezett bitcoint, és ezzel elindult a világhódító útjára a bitcoin és a más kriptovaluták ennek nyomán.
Számos kriptovalutáról azt tartják, hogy nem lehet lekövetni őket. Ugye ezen pénznemek háttere a blokklánc. Milyen informatikai megoldásokat tartalmaz ez, és mi kell ahhoz, hogy ne lehessen lekövetni?
Elsősorban egy kriptovaluta, egy nagyon leegyszerűsítve, egy pár nagyon fontos dolgot tartalmaz minden blokkjában, úgy, mint tartalmaz valamilyen adatokat, tartalmaz egy időbélyegzőt, hogy ez mikori, tartalmaz egy hasht, amiről mindjárt visszatérek, tartalmaz az előző hasht, illetve egy úgynevezett munkabizonylatot. És a hash az önmagában egy nagyon régi informatikai kifejezés. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy olyan matematikai módszer, ami egyirányú, és bármilyen adatot egy látszólag véletlenszerű számsorra lehet alakítani vele. Tehát például, hogyha a legismertebb ilyen algoritmust vesszük, az SH256-ot, és azzal az SH256 függvénnyel a Marosvásárhelyi Rádió adatsort át akarjuk alakítani egy számmá, akkor ebből egy ilyen 16-os számrendszerben egy olyan szám lesz, hogy 3F09, és nagyon-nagyon hosszú, és ez garantálja azt, hogy ez a bármikor ezzel a függvénnyel a Marosvásárhelyi Rádió karaktersor, az mindig ezt a számot fogja adni, de ugyanakkor, mivel ez egyirányú, nagyon-nagyon valószínűtlen, vagy nagyon sok idő lenne, adott esetben évek vagy évezredek is lehetnek, hogy ez visszaforduljon, tehát hogyha valaki tudja ezt a számsort, hogy abból megkapja a Marosvásárhelyi Rádiót egy hétköznapi számítógépen, az gyakorlatilag lehetetlen, mert annyi erőforrást igényelne. És ahhoz, hogy ebből végül is legyen egy kriptovaluta, az kell, hogy a blokkláncban az előző blokknak a hessét, plusz az adatot, plusz az időbélyegzőt, plusz a munkabizonylatot összetesszük, és ezt az egészet hesseljük. Tehát ez a, így nagyon nagy vonalakban ez az algoritmusnak az alapja. És akkor itt feltevődik a kérdés, hogy mi a munkabizonylat, és ez most már kriptovalutánként változik, de az alapötlet az, hogy van egy változónk, amit addig növelünk, míg eljutunk a kivált célhoz. És például, hogyha az a cél, hogy a hash elején legyen 18 darab nulla, mint ez a bitcoin esetében, az hatalmas mennyiségű erőforrást igényel, és emiatt kell úgymond bányászni. Például, hogyha itt a bitcoin példájánál maradunk, az összes bányász erőforrásnak, tehát az összes gépnek, ami benne van az úgynevezett bitcoin láncban, ami részt vesz a bányászatban, ennek az összes erőforrásnak körülbelül 10 perc kell egy új blokkhoz, és itt hihetetlen mennyiségű erőforrásról van szó.
De mégis hol találjuk meg ezeket a kriptovalutákat, hol kell őket keresni, hiszen az üzletben nem fogunk visszajárót kapni kriptovaluta formájában?
Ez egy jó kérdés. Én azt mondanám, hogy még nem kapunk visszajárót kriptovaluta formájában. Van rengeteg online forrás, ahol ezeket meg lehet venni, mint például Coinbase, Gemini, de most már a Revoluton is, ami nagyon elterjedt Romániában lehet kriptovalutát vásárolni, illetve eladni. De hogyha azt nézzük, hogy hol lehet ezt tárolni, gyakorlatilag csak bárhol lehet tárolni. Nyilván vannak úgynevezett ilyen wallet alkalmazások, ilyen elektronikus pénztárcák, de ez abszolút nem szükséges, tehát ha nagyon akarjuk, fizikai formába is tárolhatjuk, és talán a legegyszerűbb, triviális módszer az, hogy veszünk egy darab papírt, és arra leírjuk, vagy inkább kinyomtatjuk az úgynevezett privát és publikus kulcsot, és így gyakorlatilag egy papíron is eltároltuk mindenféle informatikai rendszer nélkül, de nyilván ez nem túl hatékony, és hogyha nem szeretnénk teljesen online megoldásokra bízni ezt, főleg nagyobb összegeknél ez lehet, hogy ajánlott is, vannak úgynevezett ilyen hardware walletek, amik úgy néznek ki, mint egy kis USB stick, ami gyakorlatilag ugyanezt valósítja meg, hogy mi el tudjuk tárolni ezeket a kritikus információkat, vagyis a privát és publikus kulcsot, és így akkor gyakorlatilag ezt fizikailag tudjuk tulajdonunkban tartani, be lehet tenni széfbe, vagy bármi hasonló, de mondom, ez nem szükséges, simán jó egy elektronikus wallet alkalmazás egy mobiltelefonon akár.
A kriptovaluták kapcsán szóba jön a bányászat kifejezés, és ezt már a műsorban is említettük. Ez ugyebár videókártyákkal történik. De hogyan is kell elképzelni ezt a bányászatot? Milyen algoritmusok futnak a háttérben, amiről lehet, hogy az egyszerű idézőjeles bányász nem is tud?
A bányászat, mint olyan, az elsődleges célja az mindig az, hogy létrehozza a kriptovalutát, illetve hogy igazolja annak a valódiságát. Most erre már mondtam az előbb, hogy itt van egy ilyen munkabizonylat, és ez itt a kulcs kifejezés. Na most bármilyen hashing algoritmus, mint például az SH256, vagy más hasonló, most ez kriptovalutánk, nyilván változik, hogy melyik algoritmus, annak a végeredménye mindig egy szám lesz. És ugyanakkor pedig a blokk is fog tartalmazni egy úgynevezett célszámot. És akkor a bányászat célja, tehát maga az algoritmus, az azt próbálja megoldani, hogy veszi az aktuális blokkot, hozzáad egy számot, ezt nonce-nak szokták nevezni, és ebből kiszámolja ezt a hash-t. Na most ez eddig nagyon könnyű és nagyon gyors. Viszont, hogyha ez a hash kisebb, mint a célszám, akkor úgy mondjuk, hogy ez nyert, ez a bányászati művelet, és akkor az övé a blokk, ez nagyon jó. Na most ez nagyon-nagyon-nagyon valószínűtlen manapság, úgyhogy valószínűleg, hogy nem fog nyerni, akkor a bányász algoritmus azt csinálja, hogy ez a nonce-hoz hozzáad egyet, és akkor megint megpróbálja, hogy kisebb, mint a célszám. És ezt addig csinálja, ameddig valamikor sikerül neki. Na most azért kell ide egy videokártya, vagy még inkább egy ilyen speciálisan bányászatra fejlesztett célhardware, hogy párhuzamosan nagyon sokszor tudjuk ezt a nagyon egyszerű műveletet elvégezni, és ezért jók a videokártyák, mert a videokártyák úgy vannak kitalálva szemben mondjuk egy hagyományos mikroprocesszorral, hogy nagyon sok matematikai műveletet párhuzamosan ugyanazt meg tudja csinálni, nagyon erőforrás hatékonyan, és gyakorlatilag ez a bányászat.
De mégis ez a bányászat nagyon gyorsan tönkreteszi a videokártyákat. Kérdés akkor itt kézenfekvő, hogy ez miért történik így, miért mennek nagyon hamar tönkre a videokártyák, amelyeket bányászatra használunk?
Elsősorban azért, mert a videokártyákat nem arra tervezték, hogy ilyen 90 fok körüli hőmérsékleten fussanak a nap 24 órájába. Tehát ahhoz, hogy elérjünk egy nagy hash rate-et, úgymond, ahhoz az kell, hogy ezek teljes kapacitásokon fussanak, és gyakorlatilag egyfolytában, ami nyilván azt eredményezi, hogy a használattól pár hónap után ezek tönkre fognak menni.
Ezután nem is lehet őket másra használni, gondolok itt arra, hogy például az ilyen félig meddig elkopott, elhasznált videokártyát behelyezzük egy számítógépbe, amelyen videójátékokat játszunk csak a példa kedvéért.
Ezt nem ajánlanám, főleg azért, mert nem is tudjuk, hogy ez mennyire van az élettartam a végén. Tehát én mindenként azt javasolnám, hogy használtan ne vegyünk bányász videokártyát mondjuk játékra vagy más célra.
Azonban, ahogy a technológia egyre inkább fejlődött, nem csak a videokártyákat, hanem már az okostelefonokat is használják bányászatra. Milyen algoritmusok, működési lépések vannak ebben a tekintetben, illetve az okostelefont nem károsítja a bányászat hasonlóan, mint a videokártyát?
Nem feltétlenül. Most az elv a bányászatban ugyanaz, de a különbség az, hogy amikor van egy videokártya, vagy még inkább egy bányászfarm, az úgynevezett ilyen szóló bányászat, tehát az egyedül próbál meg egy bitcoint kibányászni. Ezzel szemben az okostelefon bányász alkalmazások, azok nem így csinálják, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon-nagyon sok mobiltelefon egy csapatként működik, és akkor, mivel a világon több millió ilyen mobiltelefon összeáll, amikor ők kibányásszák azt a blokkot, akkor a hozzájárulásuknak az arányába szét fogják osztani. Nyilván nagyon-nagyon kis esélye lenne, hogy egy adott mobiltelefonnal pont kibányásszunk egy blokkot, de nem is ez a cél, hanem ez körülbelül ez a sok luddisznót győz elve. Nagyon szét van ez osztva, és egy bitcoin töredéket fogunk kapni, egy pár szátosít, de így is megéri, és mivel ez nem annyira intenzív, ezért a mobiltelefonokat nem mondanám, hogy kimondottan jó nekik, de messze nem olyan igénybevétel, mint egy bányászatra kifejlesztett célgép esetében.
Csak bányászat útján tudunk kriptovalutákhoz jutni, eltekintve természetesen a vásárlástól.
Gyakorlatilag azt leszámítva, hogy vannak olyan próbálkozások, hogy más módon lehessen ehhez hozzájutni, mint például vannak ilyen decentralized finances alkalmazások, ilyen DeFi alkalmazások, amiben valamilyen más tevékenység jutalmául kapjuk azt. Nagyjából, ha nem vesszük meg mondjuk egy Coinbase-en, vagy egy Gemini-n, vagy akár a Revoluton, az nem lesz meg, és ha meg is vesszük, vagy valamilyen más úton hozzájutunk, ezt valaki valamikor kibányászta. Tehát az első bitcoin blokk is úgy jött létre, hogy a Satoshi Arr nevű illető kibányázta az első blokkot.
És mivel volt különleges ez az első blokk? Vagy rendben, most bányászunk videókártyákkal, telefonokkal, mindennel, amivel akarunk, de hogyan foganhatott meg ez az ötlet, hogy akkor most bányászunk kriptovalutát?
Ha tudnánk, hogy ki az, akkor őt kéne megkérdezni, de mint mondtam, ez az az igény hozta el, hogy legyen egy anonim, decentralizált fizetőeszköz, és mikor összeállt az algoritmus, akkor mint bármilyen láncban létre kellett hozni az első láncszemet, úgyhogy ebből a szempontból ez adta magát, hogy egy bányászattal kezdődjön, illetve a bányászat is sokkal könnyebb az elején, mint a vége fele. A legtöbb esetben most erre is vannak ilyen-olyan startupok, amik megpróbálnak olyan altcoinokat létrehozni, ahol a bányászat nehézsége mondjuk nem függ az időtől, meg stb. De alapvetően a legelső blokkot nagyságrendek kell könnyebb kibányászni, mint a mostaniakat.
Ugye a legnépszerűbb kriptovaluta az a bitcoin, de egyre több jelenik meg, és egyre több olyan van, ami kimondottan, dedikáltan az okostelefonokhoz köthető.
Igen, most egy ilyen hatalmas robbanást láttunk az elmúlt 5-6 évben, mivel hogy ezek nyílt forráskódú algoritmusok, és nem annyira nehéz megérteni a működésüket, és egy újat készíteni. Nagyon sok fejlesztő úgy döntött, hogy akkor ilyen vagy olyan módon létrehoz egy új kriptovalutát. Most egyesek esetében ez teljes mértékben egy vicc volt, vagy viccnek szánt, aztán később értéktársult hozzá. Más esetekben az értéket mondjuk egy virtuális tárgy jelenti, ezeket szoktuk NFT-nek vagy non-fungible tokeneknek nevezni, hogy mondjuk lehet egy ilyen generált majmos képet társítani hozzá, mint érték, vagy bármi igazából. Nincsen ennek határa, bárki, aki úgy gondolja, hogy van egy ötlete, hogy létrehozzon egy elektronikus pénzt, azt megteheti. Romániában is voltak próbálkozások, de az Egyesült Államokban naponta több ilyen jelenik meg, és nagy részük nagyon hamar el is tűnik a süllyesztőbe, nyilvánvaló módon, tehát akkor lesz ennek értéke, hogyha az emberek elhiszik, hogy ennek van értéke, és gyakorlatilag mi emberek társítunk értéket egy számsorhoz.
Mi történik akkor, hogyha egy kriptovaluta eltűnik, de egy bizonyos számú ember társított hozzá pénzt, vagyis befektetett?
Sajnálatos módon akkor valószínűleg hasonló történik, mint ami most a napokban a Terra Luna nevű kriptovaluta esetében történt. Na most ez egy, aki nem ismeri a történetet, ez a 10 legértékesebb kriptovaluta közül az egyik volt. És hogy mondjak egy konkrét példát, április 5-én egy ilyen Terra Luna értéke $119 volt, és kicsivel több mint egy hónapra rá, május 12-én már csak 1 cent körül volt az értéke. Tehát nagyon-nagyon elvesztette, nagyon gyorsan elvesztette az értékét. És ez nagyon hasonlít ahhoz, amit akár a részvények tőzsdén láthatunk, és ugyanúgy, ahogy a részvénypiacon is vannak úgynevezett ilyen tőzsdek rakkok, amikor összeomlik a tőzsde, vagy bizonyos értékpapírok nagyon gyorsan elvesztik az értéküknek nagy részét, ami a világ történelem során rengetegszer előfordult 1873-ba, 1907-be, 1927-be, 91-be, 2002-be, vagy amire valószínűleg sokan nem emlékeznek, 2008-ba, amikor így bezuhannak az értékpapírok árfolyamai. Na, ugyanezt produkálja a kriptovaluta piac, csak mivel ez egy új és modern és nagyon gyorsan változó piac, ezért sokkal gyorsabban produkálja ezeket. Tehát az érték tőzsdén gossz esetben évtizedente van egy, míg a kriptovaluták piacán előfordulnak nagyon gyakran kisebb-nagyobb kilengések, de ez a Terra Luna összeomlása, ez idén mindenként a legnagyobb volt, és reméljük, hogy ennél nagyobb már nem is lesz az idén, de nincs kizárva. Nyilva.
Térjünk rá egy gyakorlati példára. Hol tudunk kriptovalutákkal fizetni? Hiszen én a sarki boltban nem láttam erre lehetőséget.
Én úgy gondolom, hogy a nem is olyan távoli jövőben szinte bárhol. És abban az esetben, hogyha valahol nem lehet kriptovalutával fizetni, mondjuk a cég döntése értelmében, mint például az Amazon webáruházban ugye nem lehet kriptovalutával fizetni, akkor létrejönnek olyan szolgáltatások, amikkel mégis ezt meg tudjuk oldani, hogy a konkrét Amazon példánál maradjunk, létezik a purse.io nevű weboldal, amivel meg tudjuk azt oldani, hogy az Amazonos vásárlásainkért mondjuk bitcoinba tudjunk fizetni. És persze a bárholba benne van a dark web is, sőt az az egyik fő oka, miért egyesek kriptovalutát vásárolnak, hogy a dark webben tudjanak fizetni.
Pont erre akartam rátérni, hogy ejtsünk egy pár szót a kriptovaluták és a dark web, azaz a sötét internet kapcsolatáról is.
Na most a kriptovaluták, mint ahogy azt már említettem, egyik legnagyobb előnye vagy hátrány attól függ, hogy honnan nézzük, az, hogy teljes mértékben anonimizáltak, nem lehet tudni, hogy ki az illető, aki az illető kriptovalutát birtokolja, szembe mondjuk egy bankszámlán levő pénzösszeggel, aminél mindig lehet tudni, hogy az kié. És ennek ugye van előnye is, hátránya is, a dark web szempontjából, ahol jellemzően illegális dolgokat adnak és vesznek az emberek, ott ez mindenként előny, és ezért van az, hogy a dark webben mára már sajnos nagy százalékban kriptovalutában mennek a tranzakciók, bármilyen illegális dolog esetében gondolhatunk itten kábítószerkereskedelemre, fegyverkereskedelemre, illegális pornográf felvételek kereskedelmére, lopott bankkártya adatok kereskedelmére, bármi ilyesmire, ez egy ideális fizetőeszköznek tűnik, és mivel, hogy sem unió szinten, meg az Egyesült Államokban sem sikerült még megfelelően ezt kontrollálni, vagy hatóságilag jól ellenőrizni, ezért ez egy új bevételi forrást jelent az illető bűnözőknek, ami gyakorlatilag lenyomozhatatlan, pont a kriptovaluták sajátosságainak köszönhetően.
Szó volt itt az előbb egy kriptovalutáról, aminek az értéke lényegében egyik hónapról a másikra teljesen eltűnt. De minek tudható be a kriptovaluták gyors árváltozása? Akár csökkenésről, akár növekvésről beszéljünk.
Még túl friss ez a Terra Luna árzuhanás ahhoz, hogy pontosan meg lehessen mondani, de itt több dolog is közre játszik. Az egyik az, hogy most már a kriptovaluták nem csak az IT-sok játékszerei, most már nem csak ilyen hobbi projektek, hanem nagy összegek forognak kriptovalutába. Komoly befektetési alapok, pénzintézetek is fektetnek kriptovalutába. Például a Terra Luna esetében többször előjött a Citadelnek vagy a BlackRocknak a neve, amik ilyen dollármilliárdokkal kereskednek, és hogyha ennyi pénz van valami mögött, ugyanúgy, mint ahogy az értékpapír piacon is, úgy lehetőség van a spekulációra. Jelen pillanatban én nem tudok róla, hogy ez bizonyítva lenne, hogy valamelyik nagy pénzintézet spekulációja, vagy akár több spekuláns összhatása vezetett ide. A másik pedig, hogy ami számomra valószínűbbnek tűnik, mint az, hogy ez egy nagy pénzügyi spekuláció, az az, hogy a Terra Lunához szorosan kapcsolódik egy Anchor nevű kölcsönrendszer. Kölcsön és betéti rendszer. Na most ez az Anchor, ez úgy kell elképzelni, minthogyha egy banki szolgáltatást nyújtana, noha hangsúlyozottan ez nem egy bank, de sokan úgy gondolták, hogy ez úgy működik, mint egy bank betét, vagyis, hogy beteszek egy adott összeget, és ugyanúgy kapok kamatot rá egy éves nyeresség formájába, és ugyanakkor az Anchor esetében ilyen 20% körüli éves nyerességekről beszéltek, ami jóval nagyobb, mint a nagy nemzetközi bankok, amit tudnak adni mondjuk egy dolláros vagy eurós lekötés esetében. Hát ebből a szempontból ez egy nagyon csábító lehetőség volt, de ugyanakkor mindig, amikor azt látjuk, hogy van egy olyan befektetés, ami valahogy nagyon nagy hozammal kecsegtet, még akkor is, hogyha ilyen 20% nem 8-szoros, mint mondjuk a Caritas esetében, akkor ott mindig jogosan feltevődik a kérdés, hogy ez hogy tudja biztosítani ezt a nagy nyerességet, tehát hogy tud ő sokkal jobb lenni, mint mondjuk egy bank, vagy egy nagy befektetési alap. Na most ezt sokan egyfajta ilyen nagy rizikójú befektetésnek tartják, viszont pont az Encore esetében a Terra Luna mögött álló cég megpróbálta meggyőzni az embereket, hogy itt nagyon kis rizikó van nagy nyerességgel, és mint látjuk, ez sajnos sok ember esetében sikerült is, és így ezek az emberek nagyon sokat veszthettek ezen. De most itt mindig azt kell megérteni, hogy a kriptovaluta befektetés ugyanúgy, mint egy tőzsdei befektetés, az nagyon nagy rizikóval jár. És az egyetlen tanács, amit én tudnék adni, hogy mindenki csak annyit fektessen be kriptovalutába, amit nem fél kockáztatni, amit nem fél veszteni, mert igen, hogyha valaki vett volna 10 évvel ezelőtt bitcoint, vagy akár 5 évvel ezelőtt bitcoint, az most hihetetlen nyereségre tett volna szert, ez biztos, viszont semmi sem garantálja azt, hogyha valaki most vesz bármilyen kriptovalutát, akkor 5 év múlva ugyanezt fogja produkálni, hanem benne van az is a pakliba, hogy pár hónap múlva már az egész befektetése elúszik.
És akkor záróakkordképpen, hogyan látod a kriptovaluták jövőjét?
Én úgy gondolom, hogy a kriptovalutáknak mindenként van jövője, szükség van egy olyan fizetőeszközre, vagy akár ebben az esetben több fizetőeszközre, ami globális, ami nagyon gyors tranzakciókat tesz lehetővé bárhol a világ, ugyanis ez egy valós felhasználó igény. Viszont arra is szükség van, hogy ez egyszerűen használható legyen, minden ember tudja ezt gond nélkül és biztonságosan használni. Nem feltétlenül kell érteni a blokkláncot, vagy hogy milyen mechanizmusok, milyen algoritmusok futnak, úgy, ahogy a legtöbb ember simán tud autót vezetni anélkül, hogy érteni, hogy pontosan hogy működik egy robbanómotor, de nem árt, hogyha legalább azzal tisztában vagyunk, hogy ez jelen pillanatban még kockázatos. Én, mint magánvélemény azt mondanám, hogy még nem létezik az a kriptovaluta, ami ezeknek a feltételeknek megfeleljen, tehát hogy globális legyen, nagyon gyors, nagyon olcsó tranzakciókat lehessen vele végezni bárhonnan a világból, és ugyanakkor a felhasználó barátság szempontjából lehető legjobb legyen. Na most, hogyha ez a kriptovaluta létrejön, az mindenként teljes mértékben át fogja formálni a mindennapi életünket, viszont magának a blokkláncnak, mint technológia, egy csomó más felhasználási módja van, ami túlmutat a kriptovalutákon, és ezért is van az, hogy sokan a 21. század legnagyobb felfedezésének tartják ezt, vagy annak a felfedezésnek, ami a leginkább meg tudja változtatni az életünket, és ahogy egyre inkább az emberek élete áttevődik a virtuális térbe, és nem feltétlenül csak virtuális valóságra kell itt gondolni, hanem arra is, hogy mondjuk egy okos telefon mindig nálunk van, mindig rá vagyunk kapcsolva az internetre, és gyakorlatilag ma már a mindennapi élet elképzelhetetlen egy globális internet nélkül, legalábbis az úgynevezett fejlett világban. Így én úgy gondolom, hogy ennek hosszú távon egy ilyen össztársadalmi szintű hatása lesz, ami mindenkihez elér, ha akarja, ha nem. És ebből a szempontból én optimista is vagyok. Én úgy gondolom, hogy az emberiségnek ez mindenként jót fog tenni, hogy ebbe az irányba haladunk, viszont az út során, mint bármilyen esetben, rengeteg kockázat van, és rengeteg visszaélési lehetőség.
Péter, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm én is a meghívást, és szép jó estét mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. W. Szabó Péter informatikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.